mindenki jut. Tíz parancsolat ma. Nyolcadik parancsolattal folytatjuk tehát a sorozatunkat. Nyolcadik parancsolat így hangzik: ne lopj. Ne lopj, vagy mondhatjuk ezt úgy is: dolgozz, ajándékozz. Pál apostol az efézusiaknak írja, az Efézusi Levél 4. részének 28. versében: aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Ha figyelmesen olvassuk ezt az igét, akkor látjuk, hogy Pál gyülekezetnek írja, nem kívülállóknak. Ez azt jelenti, hogy bizony a keresztény gyülekezetben is előfordul ez a dolog, ezért kell, hogy figyelmeztesse őket, hogy aki lopni szokott, az többé ne lopjon, ha már keresztény és gyülekezetbe jár, hanem inkább dolgozzék, mondja Pál, és a saját keze munkájával szerezze meg a javakat, de nem csak azért, hogy neki legyen enni, inni és testéről, családjáról gondoskodni tudjon, hanem valami többet is megjelöl, legyen mit adnia szűkölködőnek. Ezért mondtam azt, hogy ne lopj, vagyis dolgozz, ajándékozz. Többről van itt szó ebben a parancsolatban is, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. Isten e parancsolatban tehát valóban a tulajdont védi. Tiltja mások megkárosítását. Sokan, amikor ezt olvassák, akkor talán csak a magántulajdonra vonatkoztatják a tilalmat, de tudnunk kell, hogy ez épp úgy vonatkozik a közösségi tulajdonra is, a ne lopj. Sőt, ha a Biblia elbeszéléseit vizsgáljuk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a Bibliában a legrettenetesebb büntetést éppen azok kapták, akik a köz ellen vétkeztek. Gondoljunk akár az Ószövetségben az Ákán történetére, a Józsué könyvében, vagy az Új Szövetségben az apostolok cselekedeteinek könyvében Anániás és Szafira esetére. Védi a tulajdont, de többről is van itt szó valóban, hiszen lopás lehet a tisztességtelen haszon is. Akár kisszerű ez a nyerészkedés, például amikor az eladásra szánt tejet vagy bort fölvizeli valaki. Akár nagy stílű a szélhámosság, mint amikor valaki sikkasztásra vállalkozik, jóhiszemű emberek pénzét csalja ki valamilyen ürüggyel, és ennek számtalan példáját halljuk szinte nap mint nap a hírekben. Tisztességtelen haszon ellen lép fel a Biblia, amikor elrendeli, Mózes 3. könyvében olvassuk: ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben, sem hosszmértékkel, sem súlymértékkel és űrmértékek használatában. Igaz mérlegetek, igaz súlyotok, igaz vékátok és igaz mérőedényetek legyen. És ennek fényében azt hiszem már értjük is, hogy mennyi olyan terület van az életünkben, ahol bizony a lopás sokféle módon megvalósulhat. Följegyezték, hogy egy alkalommal, amikor Spurgeon, a híres igehirdető Londonban prédikált, akkor az egyik kereskedő, aki hallgatta az ő igehirdetését, az megtért. És megkérdezték ezt a kereskedőtől, hogy miről is beszélt Spurgeon a vasárnapi ige hirdetésbe. És a kereskedő ezt felelte: már nem is tudom, hogy miről volt szó, de az biztos, hogy utána a hamis fontjaimat a Temze folyóba dobtam. Tehát megértette az ige hirdetésnek a lényegét, és nála, a kereskedőnél éppen a lopás volt ez, ami megítéltetett az ő életében. De a talált tárgyak és pénzek esetében is azt kell, hogy mondjuk, ezek sem illetnek bennünket, hiszen valaki elvesztette, valaki siratja, valakinek nagyon hiányzik az, amit elvesztett. És akkor ide sorolhatjuk a munkátalan életmódot is, ami úgy szintén lopásnak számít, ahogy ezt a magyar nyelvünk nagyon szépen is fejezi, naplopás, ugye? Lopja a napot. Pál apostol is ír erről, a hajdani kikötőváros Efézus népét figyelmezteti, akik ugye megszokták azt, hogy a kikötőben sétálgattak bámészkodással, meg szerencsejátékkal, meg tétlenséggel töltötték az idejüket, és hát így rászorultak arra, hogy azért néha valamire szükségük volt, akkor esetleg lopással pótolják a hiányt. Azt mondja Pál nekik, hogy inkább dolgozzanak, saját kezükkel keressék meg a kenyerüket, sőt, többet is mond, ugye, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. A keresztény ember nem elvesz, hanem ad abból, amilyen van. A munkátlan életmódon túl lopásnak számít a hanyagul végzett munka, az anyagtékozlás, a selejtgyártás, de még az el nem végzett munkáért fölvett pénz is. És megint csak, ha hírekre gondolunk, akkor újra és újra szembesülünk ilyen esetekkel, a politikai életből is, amikor valaki el nem végzett munkáért milliókat is fölvesz. És itt kell említést tennünk a diakóniai lelkületről is, hiszen éppen erre is figyelmeztet minket az újszövetségi szentírás, adni a szűkölködőnek, keresztény ember nem elvesz, hanem ad, és ez a fajta diakóniai lelkület kell, hogy jellemezzen minket is. Képes erre az ember, kérdezhetnénk, hogy valóban így éljünk, nem elvéve és megkárosítva másokat, hanem gazdagítva és megajándékozva másokat. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a Krisztus követésében járva igen, ha valóban elkötelezzük magunkat a Krisztus követésére, gondoljunk csak Zákeusra, a régi természete szerint harácsoló, önző, erőszakos, vámszedő volt, de amikor Krisztus belépett az életébe, 180 fokos fordulatot vett az ő élete, és ezt mondja, Uram, íme vagyomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamivel kizsaroltam, visszaadom neki négyszeresét. És méltán mondja neki, Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak. Képes volt megváltozni Zákeus. A tulajdon tisztelete, tehát amiről szó van itt, és ez is egy olyan keresztény értékünk, aminek a mai világban nap mint nap a hiányát tapasztaljuk. Mennyire hiányzik ez a tulajdon tisztelete a mindennapi életből. A mindennapi életünkben szinte már természetessé lett a lopás, mások tulajdonának megkárosítása. A tévé, a rádió, napi hírek jó részét mindig ezek a hírek teszik ki. Lopások, rablás, betörés, erről szólnak ugye a híradások. Arról bizony nagyon ritkán hallunk a híradóban, hogy valaki valami jót tett, valaki egy elveszett pénztárcát tele pénzzel visszaad a jogos tulajdonosának. Ezek bizony nagyon ritka esetek. A lopás fogalmának meghatározásához a keresztény etikában Luther szavait szokták idézni, aki nagyon találóan fogalmaz, amikor azt mondja, lopás minden olyan haszon, amit más valakinek a kárán szerez meg az ember. Lopás minden olyan előny, amihez más valakinek a hátrányára jutok hozzá. Tehát lopás minden olyan haszon, amit más valakinek a kárán szerez meg az ember, és lopás minden olyan előny is, amihez más valakinek hátránya származik. Isten sehol sem mondja azonban azt, hogy akkor a keresztény embernek ne kellene igyekeznie, szorgalmasan dolgoznia, ne akarjon előbbre jutni az életben, gyarapodni anyagiakban, ismeretben. Ezeket nem tiltja meg Isten. Csak bizonyos bibliai szempontokat tár elénk, hogy ezeket vegyük figyelembe, és ezek szerint tegyük a mi gyarapodásunkat. Az egyik szempont, hogy jussunk előbbre, törekedjünk többre, a akár szellemiekben, akár anyagiakban, emberségben, minden másban szabad nekünk előbbre jutni, de ne egymás kárára. Legyen és lehet több nekünk, mint amennyink van, de ne úgy, hogy elvesszük azt a másiktól, hanem úgy, hogy megtermeljük azt. Haladás végső soron nem újra felosztása a javaknak, hanem produktivitásra épül. Ezért mondja Pál Tesszalonikai levélben, második levélben, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ismert idézet a Szentírásból. Ki nem akar hozzájárulni a világ gazdagabbá, szebbé válásához, az végjogul sultságát kérdőjelezi meg a társadalomban. De egy másik szempont, hogy Isten gyermekeiként tudnunk kell azt is, hogy mi az, ami elég. Adott esetben azt mondani, hogy a kevés is, vagy a kevesebb is lehet elég. Mert nem az a törekvésünk végső célja, hogy minél többet szerezzünk, hogy harácsoljunk, sőt a harácsolást bűnnek nevezi a Biblia. Lopáson tehát általában azt értjük, amikor úgy jutunk valamihez, hogy ezáltal más valaki károsodik. Isten igéje óv minket ettől, mások tulajdonának tiszteletére tanít, és azt tanácsolja, hogy tanuljuk meg tőle azt is, mi az, ami elég. Tanuljunk meg megelégedettek is lenni. Nagyon szép és találó a Heidelbergi K.T. hitvallásunk e kérdésben adott válasza is. Azt mondja K.T. nem csak azt a lopást és rablást tiltja meg ez a parancsolat, amelyet a világi felsőbbség is büntet. Vannak világi törvények is erre nézve, de a Biblia itt többet is mond. Lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által felebarátunk tulajdonát akár erőszakkal, akár jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni. És itt sorolja a K.T., mint például hamis súly, mérték, árucik, pénz által vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység és Isten ajándékainak mindenféle haszontalan tékozlása is. Azt hiszem, nagyon világos itt a K.T.-nak ez a felsorolása, és bár több száz évvel ezelőtt íródott, aktuális, és nem mondhatjuk azt, hogy nem érintené a mi magyar, mai modern világunkat. És még hozzáteszi a K.T. azt is, hogy pozitív oldala ennek a parancsolatnak az, hogy felebarátom hasznát tőlem telhetőleg előmozdítsam. Vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások is velem cselekedjenek. És hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőnek szükségében segíteni tudjak, hangzik el itt is a figyelmeztetés. És akkor a végén még egy néhány érdekes dolgot Luther Mártontól szeretnék idézni. Luther sokszor humorosan és éles kritikával is fogalmaz ebben a parancsolat magyarázatában is. Ezt teszi, azt mondja, hogy minden nemű haszon szerzés mások kárára lopásnak minősül, személyed és hitves társad után következik, ugye a parancsolatok sorában, a mulandó javak. Isten ezeket is meg akarja oltalmazni, és ezért megparancsolja, hogy senki a fele barátjáit el ne tulajdonítsa, meg ne károsítsa. Lopás ugyanis más valaki javának jogtalan megszerzése. Ebbe beleértendő röviden minden nemű haszonszerzés fele barátaink kárára bármiféle viszonyban. És azt mondja Luther, nagyon általánosan elterjedt bűn, mondja a maga koráról, de azt hiszem, hogy mondhatnánk ma is. És itt fogalmaz érdekesen Luther, nagyon általánosan elterjedt bűn ez, de alig figyelnek rá, alig törődnek vele. Ezért olyan mértéktelenül történik, hogyha mindenkit felakasztanának, aki tolvaj, akkor hamar pusztává lenne a világ, és kevés volna a hóhér és az akasztófa, mondja Luther. Igen. És akkor még mond itt néhány dolgot. Azt mondja, hogy mert, ahogyan most mondtam, nem csak azt nevezzük lopásnak, ha valaki szekrényt, vagy svebet fosztokat, vagy bankot rabol, vagy bankautomatát, hanem elterjedt ez a bűn a piacon, minden boltban, mészárszékben, borozóban, sörözőben, műhelyben, röviden mindenütt, ahol dolgozunk, pénzt kapunk és adunk áruért vagy munkáért. Az élet minden területén találkozunk ezzel. Hűtlenség és hanyag munkáról ugyanezt mondja Luther, és itt megint csak milyen időszerű, azt mondja Luther. Hasonlót mondok a mesteremberekről, munkásokról, napszámosokról is, akik önkényeskednek, azt sem tudják, hogyan szedjék rá az embereket, de azért hanyagul és gondatlanul dolgoznak. Sokkal rosszabbak ezek a besurranó tolvajoknál, mert azok ellen zárral és retesszel lehet védekezni, vagy ha elcsipik, úgy megtáncoltatják őket, hogy elmegy a kedvük tőle. Ezek ellen azonban senki sem tud védekezni. Görbén sem nézhetünk rájuk, lopással sem vádolhatjuk őket, úgyhogy tiszterte szívesebben veszítenénk el azt a zsebünkből. Hanyagul végzett, rosszul végzett munka. Mennyi kárt okoz? Azt hiszem, mindjárt találkoztunk ezzel is már életünk során. És aztán még azt mondja Luther, hogy cégéres tolvajok a kereskedelemben. Továbbá így folyik ez, teljes erővel, igyekezettel a piacon, általános kereskedelemben, stb. És aztán említi a köztiszteletben álló országrablókat is Luther. Kik ezek a köztiszteletben álló országrablók? Ugye a fantáziánkat ez is megmozgatja rögtön. Azt mondja, bizony hallgatnunk kellene a jelentéktelen kis tolvajokról. Ha meg akarnánk támadni a nagy és hatalmas fő tolvajokat, akikkel az urak és fejedelmek társalkodnak, akik nem egy vagy két várost, hanem egész Németországot naponta kirabolják, mondja Luther. Meg hol maradna, és itt megint érdekes, ugye? Meg hol maradna a tolvajok feje és legfőbb védnöke a Szentszék Rómában egész uszájával, amely összelopkodta a világ minden kincsét és vitorolja mind a mai napig. Ugye itt arra utal, hogy ebben az időben épül az a bizonyos Szent Péter bazilika, és gyűjtik a pénzt bűnbocsátó cédulák árusításával. A világ minden kincsét, mondja Luther, összelopkodják. Hát elgondolkoztató, köztiszteletben álló országrablók. Azt hiszem, nem kell tovább ragozni ezt a dolgot. Menjünk tovább a 9. parancsolatra. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. A Filippi levélben ezt írja Pál, 4. rész, 8. verse. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Igazmondás, jellem, bizonyságtétel. Röviden így is mondhatnánk ezt a parancsolatot, hogy ne hazudj, vagy pozitív formában mondj igazat. Sokan nem is tartják bűnnek azt, amit a nyelvükkel elkövetnek. Pedig tudjuk, egyetlen szóval meg lehet úgy bántani a másik embert, mintha szíven szúrtuk volna. Letaglózhatjuk, elvehetjük önbizalmát, életkedvét is. Jakab apostol szerint a nyelv egész testünket beszennyezi. Érdemes elolvasni otthon a Jakab levelét a nyelv bűneivel kapcsolatban. Nem hosszú ez a Jakab levél, érdemes elolvasni. Még sajnálatosabb az, amikor valaki a bíróság előtt tanúskodik hamisan, akár pénzért, akár félelemből. De tudjuk-e, hogy a mindennapi társalgásunkban, mindennapi beszédünkben is fenyeget minket a hamis tanúskodás veszélye? Hiszen ide sorolandó a rágalmazás, mások jó hírének, áldás fékesség, mások jó hírének megrablása, pletyka, sőt még a hízelgés is, hiszen a hízelgő ember csak hazudja a szépet. Példabeszédek könyvében olvassuk, 19. részben. Nem marad büntelen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél. Sokan hízelegnek az előkelő embernek, és az ajándékozónak mindenki a barátja. Mit mond Jézus? Az evangéliumban azt mondja, ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Amikor a nem az egy kicsit igen is, az igen meg egy kicsit nem is, ott már nem őszinte az ember. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltettek, olyannal ítéltek, olyannal ítéltettek, amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében ott a gerenda, képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. És van egy nagyon találó kis történet, ami ehhez a parancsolat magyarázatához példaként szeretnék idézni. Szókratész görög filozófus szép példát adott a tiszta szívűségre, az igazmondásra. Feljegyezték, hogy egyszer futva érkezett egy barátja Szókratészhoz, és izgatottan kérdezett. Halld csak, Szókratész, ezt el kell mesélnem neked. Egy közös ismerősünkkel hogyan történt ez meg az? Szókratész azonban félbeszakította barátját, megállj. Amit mondani akarsz, átengedted a három rostán? Miféle három rostán? Kérdezte az csodálkozva. Az első rosta az igazság. Amit el akarsz mesélni, igaz? Nem, nem tudom biztosan, én csak úgy hallottam másoktól. A második rosta, a jóság, amit mesélni akarsz, az valami jó? Nem, egyáltalán nem az. Éppen ellenkezőleg, mondta kedvetlenül a másik. Mondta a bölcs. Akkor hadd alkalmazzuk a harmadik rostát. Szükséges tudnom azt, ami téged úgy izgat? Szükségesnek éppen nem szükséges. Tehát nevetett a bölcs, ha amit el akarsz mesélni, sem nem igaz, sem nem jó, sem nem szükséges nekem tudnom, akkor ne terhelj vele. Hát ezt a hármas rostát azt hiszem érdemes a mi életünkre, beszédünkre is alkalmazni. De azt is elmondhatjuk, hogy van gyógyító szó is. Példabeszédek könyve azt mondja, van akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsnek a nyelve pedig gyógyít. Lehet beszédünket rosszra, gyilkolásra használni, pusztításra, de lehet vigasztalásra, bátorításra, másik ember javára is. A 9. parancsolatban, az igazmondással kapcsolatban Isten az ószövetségi népét óvja attól, hogy valaki hamis tanú legyen fele barátja ellen. Itt tehát az Isten népéhez tartozó személynek tisztességét és jó hírnevét akarja oltalmazni a parancsolat. Tisztesség azonban nem csak a bíróság erőtt foroghat kockán, de épp annyira lehet neki ártani azon kívül is a mindennapi életben. Az igazmondás témájához tartozik a pletyka kérdése. Az igazmondás témájához tartozik a könnyelmű ítéletalkotás a másik ember felől. Az igazmondás ellentéte pedig a hazugság, amelynek mélypontja a rágalmazásban érhető tetten. És ennek is mennyi példáját látjuk a mindennapi életben, a hírekben, a politikusok életében, ugye? a hazugság és az igazságtalanság fentebb említett formáinak ellentétét, hitvallásunk a Heidelbergi K.T. így foglalja össze. Fele barátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam. Ez a mi keresztény tisztünk. Fele barátom becsületét, jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazni és előmozdítani. A nyelvről még egyszer emlékeztetve Jakab apostol levelére, a nyelv fékezhetetlenül gonosz, halálos méreggel teli, mondja Jakab. De használhatjuk a nyelvünket arra is, hogy a felülről való bölcsességet ültessük át a gyakorlatba. Ez a bölcsesség békeszerető, méltányos, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Szükség van tehát az igaz, tiszta, építő beszédre. Az igaz mondás, az igaz szó valóban nagy hiánycik ma. Az egyik magyarázó azt mondja, hogy az igaz beszédnek az inflációját látjuk ma. Hiányzik az igaz beszéd. Luther azt mondja, nagy érték a becsület. Saját testünkön, hitverstársunkon és földi javaikon kívül van még egy kincsünk, mondja Luther, a becsületünk és jó hírünk. És ezt sem nélkülözhetjük. Mert fontos az, hogy az emberek között ne éljünk nyilvános gyalázatban mindenkitől megvetetten. Isten ezért azt akarja, hogy fele barátunk hírnevét, becsületét és tisztességét ugyanúgy el ne vegyük, ne csorbítsuk, mint a pénzét vagy javait. Ne lopjuk meg ebben sem fele barátunkat. A 10. parancsolatra térjünk rá végül. Ne kívánd a te fele barátod házát, ne kívánd a te fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a fele barátodé. Kérdezhetnénk rögtön, hogy akkor már a kívánság is bűn? Igen, mert sok esetben a legsúlyosabb bűnöknek a gyökere valóban a kívánság. Gondoljunk, sorozatunk elején, bibliaismereti résznél beszéltünk róla, az ősszülőkre. Megkívánják a tiltott fa gyümölcsét, és ezzel elszakadnak Istentől. Káinra, aki csüggetté tett Ábel kedvesen fogadott áldozata, és aztán gyilkossá lesz. Gondolhatunk József testvéreire, iriglik a tarka ruhát, irigykednek az apa kedvencére, annak kivételes helyzetére, és aztán egy kiszáradt kútba dobják bele Józsefet. És sorolhatnánk tovább ezeket a bibliai példákat. Mindez azt mutatja, hogy a sátán legkönnyebben itt 10. parancsolat frontján, kívánságok frontján tud győztesen támadni, tud minket csapdába ejteni. Nem véletlen, hogy Jézus rámutat, a szívből, azaz a bennünk élő vágyakból erednek a bűnök sorai. Máté evangélium a 15. rész, 19. vers, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. És ha ezt érezzük, ennek súlyát mi életünkben, akkor milyen jó tudnunk azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, meghalt a gonosz kívánságaink miatt is, hogy így ő általa és az ő segítségével meg tudjuk tagadni ezeket a gonosz kívánságokat. Azt mondja Pál a Galatáknak, akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyóak, egymást ingerlők, egymásra irigykedők, tanítja Pál itt a Galata levélben. És ha kívánságokról beszélünk, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy vannak jó kívánságok is. Vannak olyan jó kívánságok, amelyekben gyönyörködik az Isten. ilyen a bibliai kegyeseknek a bűnbocsánatért való esedezése. Vagy amikor meddőség miatt szomorkodó asszonyok gyermekáldás után imádkoznak. A gyülekezeti közösség utáni vágy, a hitben való járás vágya. És mondhatjuk tovább ezt a sort, minden olyan kívánság, amely Isten akarata szerint való, az jó kívánság. És hogy melyek ezek az Isten akarata szerint való kívánságok, jó kívánságok, ezek előttünk vannak abban az imádságban, amit Jézus tanított nekünk, és szépen elénk adja, hogy milyen jó kívánságaink, jó kéréseink lehetnek az Isten országa eljövetele, és a mi emberi életünk szükségletei mindennapi kenyér kérdésében is. Heidelbergi K.T. azt a kérdést, hogy mit akar a 10. parancsolat, így magyarázza azt, hogy soha, még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel a szívünkben, Istennek csak egy parancsolata ellen is, hanem mindenkor teljes szívünkből gyűlöljünk minden bűnt, és gyönyörködjünk minden igazságban. Calvin a Genfi Egyház KT-jában azt írja, ha az egész törvény lelki, mint már annyiszor mondtad, és ha a fentebb említett parancsolatokat nem a külső cselekmények rendszabályozására, hanem a lélek érzéseivel szemben hozta Isten, mit mondhatsz még itt, ennél az utolsónál? És azt mondja Calvin, a többi parancsolatokkal az akaratot és az érzést akarta kormányozni, vezetni Isten. Itt pedig még a gondolatokra is törvény szab, melyek esetleg vágyakat hoznak létre, de az elhatározás megérlelésére mégis elégtelenek. És két gondolat még Luthertől itt a végén. Itt is humorosan és találóan fogalmaz Luther, amikor azt mondja, hogy a kívánság bűnével kapcsolatban, hogy ez a jó módú réteg bűne. Ez az utolsó parancsolat, tehát nem azoknak szól, akik a világ szemében is gazemberek, hanem éppen a legjobb embereknek, akik elvárják a dicséretet, és azt akarják, hogy tisztességes és becsületes emberként emlegessék őket, mintha egyáltalában nem vétkeznének az előző parancsolatok ellen. Tiszta szív, tiszta élet, tartsuk meg tehát ennek a parancsolatnak azt az általános értelmét, Isten először is azt parancsolja, hogy ne kívánjuk fele barátunk kárát, ilyesmihez ne nyújtsunk segítséget, okot se szolgáltassunk rá, hanem adjunk, és hagyjuk meg neki azt, amilyen van, sőt segítsük, támogassuk abban, ami a hasznára és javára lehet. Úgy, ahogyan szeretnénk, hogy velünk is cselekedjenek. Ez főként az irigység és az utálatos kapzsiság ellen szól. Isten ki akarja írtani annak okát és gyökerét, amiből mindez származik, amivel fele barátunkat megkárosítjuk. Ezt jelenti ki világosan ezekkel a szavakkal, ne kívánd. Mert kiválképpen azt akarja, hogy szívünk tiszta legyen. Jól lehet, hogy itt élünk, ezt nem érjük el. Ez tehát ugyanolyan parancsolat marad, mint a többi, mint szüntelenül vádol, leleplezi, hogy mennyire igazak, idézőjelbe igazak vagyunk mi Isten előtt, vagyis rászorulunk az Isten kegyelmére és bűnbocsánatára. Tizedik parancsolat tehát a mértékletességre és a megelégedettségre is tanít minket, ahogy itt a vázlatpontok utolsójánál is látjuk. 8., 9. és 10. parancsolat, nagy téma volt ez, most itt akkor befejezem az előadás részt, egy kis szünetet tartunk.